kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Szeretjük magunkat jónak, őszintének, tisztességesnek látni. Mégis sokszor könnyebb egy kegyesnek mondott hazugság, mint az igazság. Ugye Önökkel is előfordul olykor, hogy mást mondanak vagy mutatnak, mint amit gondolnak vagy éreznek. Mindenki hipokrita, és ezt nem jó beismerni. Ez létezésünk állandó eleme a hétköznapokban csak úgy, mint a történelemben, a nagypolitikában. De miért vagyunk álszentek? Mire jó a szerepjátszás, a színlelés, a hosszú távon meghasonlás és boldogtalanság az ára? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tarbence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval. Álszenteskedésnek, hipokrita viselkedésnek nevezzük azt, amikor valaki olyan erényt, vagy érzést, esetleg hiedelmet hangsúlyoz, vagy mutat, ami belőle hiányzik. Vagyis a bort iszik, és vizet prédikál esete legegyszerűbben. Honnan ered a hipokrácia, hipokrízis kifejezés?
A szónak az eredetét kell rögtön felmenteni, hogy a hipokrata kifejezés az képmutatót jelent, képmutatót vagy szerepjátszót, és azért a szónak a legalábbis a görög etimológiai eredete az a hipokritész, ami egyszerűen csak színészt jelentett, illetve maga az aktus, az a hipokrízis, a szerepjátszás. Ez önmagában nem elítélendő, tehát ez teljesen természetes része volt, mondhatjuk annak, hogy valami drámai helyzetben valaki valamit megjelenít. Persze ennek kapcsán azért a szó már az ókori Görögországban is módosul azért abból a szempontból, hogy szokták pejoratív értelemben is használni ezt a kifejezést, hogy hipokrata az, aki feleslegesen magyaráz, aki félre magyaráz. Ilyen értelemben, hát ez egy jogos kritika volt, hogy hipokrita az, aki a cselekedeteit képmutató módon, de félre magyarázza. És azért szeretnék innen indulni, mert én azt gondolom, hogy a jelenkorunkban, hogy sok korábbi adásban már beszéltünk arra, az, hogy az emberek bele kényszerülnek valami társadalmi szerepvállalásba, hogy őket meg kell, hogy különböztesse a társadalom, az nem mindig egy önként vállalt szerep, ebbe bele is kényszeríti a társadalom. Például az orvosokat, akik azzal, hogy felvesznek egy fehér köpenyt, már szerepet is játszanak, és nagyon furcsa lenne egy ilyen például orvos-beteg relációban, hogyha egy orvos nem mutat azt a képet, amit tőle elvárnak.
Húzzunk egy határozott vonalat, mert bennem nem teljesen tiszta, hogy tevőlegesen kell fellépnie, tehát hangzatosan kell fellépnie annak, akik hipokrita, vagy pedig az is képmutató, aki csak cinkos, tehát a vétkesek közt cinkos, tehát hallgatólagosan együtt van a csoporttal, vagy másokkal, holott nem ért egyet velük. Tehát megjátsza, hogy veletek vagyok, de mégsem. Ő is hipokritának nevezhető?
Valamilyen mértékig igen, de én azt gondolom, hogy az az igazán álszent, az igazán hipokrita, aki hangoztat is valamit, amivel ő egyébként nem azonosul a hétköznapok szintjén, tehát ő nem a szerint él, amit egyébként mond, és másokra kötelező érvényűnek tart. Ugye más a pszichológiája, más a dinamikája annak, amikor te ugyan csöndbe vagy, és hallgatólagosan elfogadod azt a normát, ahogyan a többség viselkedik abban a közösségben, ahol te vagy, de ez benned egy belső feszültséget generál, viszont nem feltétlenül vagy hangoztatója annak, hogy ez mennyire jó, hogy ez így történik, és nem ítélkezel mondjuk mások fölött, hogy ők meg miért nem így viselkednek, ahogy szerinted az helyes lenne.
És ha merő udvariasságból mást mondok és mást mutatok, mint amit érzek, az vajon hova sorolandó?
Az ennek a legenyhébb esete, a legenyhébb formája, ugye a kegyes hazugságok például ide tartoznak, amik, erről már egyszerre nagyon régi adásban beszélgettünk, hogy mennyire is kegyesek azok a hazugságok, vagy kinek kegyesek, hát nyilván annak, aki hazudik, mert akkor ő nem kerül ettől mondjuk kellemetlen helyzetbe.
A múltkor, amikor arról beszélgettünk egymás között, hogy szenteljünk műsort a hipokráciának, és akkor Bence, te mondtad azt, hogy azért lenne fontos, mert korunk társadalmában valamilyen mértékben mindenki hipokrita, és én rögtön tudtam, hogy ez lesz az első, vagy inkább a második kérdésem, hogy miért csak korunk társadalmában, tehát szerintem ez mindig így volt.
Hát igen, menjünk vissza a múltba, mert hogy ott kezdődik, hogy amikor egyáltalán a társadalmat, a benne élőket egy szerepjátékra kényszerítik, például mondjuk azt, hogy valaki politikussá válik, mert ez is az eredeti görög szó, ha ide mehetek vissza az aténi demokráciában, azt jelenti, aki közügyekkel foglalkozik. Na most az, hogy valaki a közügyekkel foglalkozzon, az feltételezett valamiféle morális tartást, valamiféle etikai viselkedést. Tehát, ha valaki politikus akart lenni, el kellett, hogy játssza azt, hogy ő ezekkel az erényekkel bír, vagy legalábbis etikus magatartást tükröz, amit csinál. Nagyon jól tudjuk, hogy ugye a színfalak mögött ez soha nem így zajlott, már az ókorban sem. Tehát lehet, hogy rögtön itt fél is oldozom az embereket. Ugye törekedni lehet arra, hogy valaki erényes legyen, törekedni lehet arra, hogy etikus legyen, törekedni lehet arra, hogy morálisan vezérelt legyen valaki, de az ember esendő, és én azt gondolom, hogy minden törekvése ellenére nem fog tudni annak a tökéletesen idealizált képnek megfelelni, egyik korban sem, amit például egy politikussal szemben elvárunk, vagy egy közéleti emberrel szemben, vagy vallási tanítókkal szemben. Tele van a történelmünk millió egy olyan példával, hogy van egy egyházi tanítás, és vannak az egyházi méltóságok, akik vagy tudják ezt tükrözni, vagy nem. Nagyon veszélyes lenne ezeknek az emberek viselkedése alapján például magát ezeket az egyházakat megítélni.
Mi szükség van akkor ezekre a normákra, hogyha ha csak nem azért, hogy legyen mitől eltérni, de ezekre térjünk vissza, mert egy másik izgalmas gondolatot Máté vetett be, hogy akasszuk a hóhért, vagy hóhérokat.
Hogy igazából mi is valljunk színt azzal kapcsolatban, hogy mi hogy vagyunk a hipokráciával, illetve a hitelességgel, ami ennek az ellenpontja. Azt gondolom, mindennyiunk szakmájában nagyon fontos a hitelesség. Ugye Bence mondott, hogy a társadalmi szerepek azok, amik hipokratává teszik, vagy arra sarkalhatnak valakit, hogy hipokrata legyen. A szerepek és a normák, amit a legjobb behoztál, tehát minél intézményesültebb társadalmakban élünk, annál több normánk, annál több hiedelmünk, annál összetettebb értékrendszereink szoktak általában lenni, legalábbis a történelemben eddig ezt láttuk, és ezek az értékrendszerek, ezek nagyon sokszor nem egészen a gyakorlatról szólnak, hanem inkább egy ideát tükröznek, aminek lehet, hogy nagyon kevesen, vagy szinte senki nem felel meg.
Akkor mi szükség van ezekre a normákra? Tehát miért tesszük ilyen magasra a lécet?
Ahogy múltkor a sztereotípiákról szóló műsorunkban beszéltük, szerintem azért, mert fogódzót adnak, mert egy mankó mindenki számára. Ha én elmegyek egy pszichológushoz pszichológiai tanácsadásra, akkor feltételezem, hogy az ő lelki élete az rendben van. És a pszichológus valaki olyan, aki hát megvalósította a lelki egyensúlyt, hiszen hogy adhatna ő tanácsot, hogyha ezt nem tenné meg. Hát Máté majd megszáfol engem, hogy vajon minden pszichológus valóban akkor a lelki egyensúly tökéletes mása? Nem hinném, vitázza a fejét. De abban a helyzetben neki mégis abban a szerepbe kell lennie. Nem gondolom például, hogy attól hitelesebb pszichológus, ha bejön hozzá valaki, és azt mondja, hogy tőlem ne kérjen tanácsot, mert magam is pszichológiailag fejletlen vagyok.
Ez két különböző dolog szerintem. Az, hogy kívülről ránézni más helyzetére, és meglátni a lényegi pontokat, és esetleg a kiútat, és ebben támasztékot adni, mint a saját ügyében ugyanilyen világosan látni, nem?
Alapvetően igen. Én például úgy próbálok dolgozni, hogy amiről beszélek, a szerint is igyekszem élni, és fordítva azt mondom, amit én is igyekszem megvalósítani. Én azt hiszem, hogy van egy olyan fajta ellentét pár, ami szerintem feloldhatatlan, hogy valaki vagy fedhetetlen, vagy őszinte. Én inkább igyekszem őszinte lenni. Amikor mondjuk kezdő pszichológus voltam a pályán elején, megjelent bennem olyan félelem, hogyha mondjuk elmegyek valahol bulizni, és akkor ott mondjuk alkoholt fogyasztok, és szembe jön egy kliens, és engem lát, akkor mit fog rólam gondolni? Hogy akkor ezzel én diszkreditálom magam. És rájöttem, hogy nem. Hogy igazából én akkor vagyok hiteles, hogyha fölvállalom, hogy nem. Tehát, hogy én is időnként megiszok alkoholt, én is voltam egy spicces részeg, nagyon részeg is, mint a kliensek is, és ettől inkább hitelesebb leszek az ő szemébe, hogy jaj, hát akkor ő is ember, mint én. Ugye nagyon sokszor van az a benyomás terápiás helyzetben, mivel a kliens beszél magáról, a terapeuta meg nem beszél magáról, legalábbis legtöbbünk nem szokott. Ugye nagyon sok mindent akkor rávetít a kliens, próbálja kitalálni, hogy milyen ember a terapeuta, akkor ő biztos valamilyen morális trónuson ülő, fedhetetlen, nem tudom, félistenség, ami nagyon sokszor köszönő viszonyban sincs a valósággal, és az egyébként szerintem problémás, amikor valaki nagyon nincsen magában belül rendben, de kifele mégis azt próbálja képviselni, amit ő maga sem tud megvalósítani. Üres frázis lesz az ő szájában ez.
És akkor nem is tud segíteni?
sokkal nehezebben. Nem is olyan régen volt egy ilyen szakmai online beszélgetés, és talán ennyit idehozhatok, hogy ez a szakmai alkalmasság, alkalmatlanság kérdése volt a segítő szakmában a téma, nagyon fontos téma szerintem, és többen is behozták azt, hogy amikor valaki mondjuk kiég segítőként, ez szokott történni elég gyakran a mi pályánkon, akkor, amikor ki van égve, akkor nem alkalmas segíteni. És ezt magukra önkritikusan is mondták kollégák, nagyon bátran fölvállalva azt, hogy igen, ez velem is meg tudott esni, akár nagy nevű, jól ismert kollégák is. Utána azon dolgozik, visszajön a kiégésből, és akkor megint fog tudni segíteni. És utána, ha ezt vállalja, hogy egyébként én is voltam kiégett, és azzal nem leértékeli, nem hitelteleníti magát, azzal lesz éppen, hogy hiteles emberi. Hogy esendő vagyok én is, mint te. Uh-huh. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos a mi szakmánkban. Abból tudsz dolgozni, abból tudsz adni, ami benned is van. Az összes segítő szakma az a személyiségek találkozásáról szól. Van egy csomó terápiás technika, ezek nagyon hasznosak, de ha valaki nem tud rákapcsolódni a másik emberre, és ez nem tud egy kölcsönös kapcsolódás lenni, és ez nem tud egy, a szó jó értelmében véve, gyógyító kapcsolat, tehát egy reparációs élmény lenni a kliens számára, akkor ott nem fog történni igazából semmi nagy dolog.
És mennyire kell rendben lennie, késznek lennie önmagával a segítőnek?
Nagyon is.
Hát,
nagyon is.
De hát akkor tulajdonképpen 20 éves korban, amikor az ember még korán sincs kész, és mondjuk friss diplomás, pszichológus, akkor hát igazából tanácsadó sem lehetne, ha jobban belegondolunk.
Hát Magyarországon konkrétan nem is lehet, mert az egyetemi képzés jóformán semmilyen gyakorlati ismeretet nem ad, és az egyetemi képzésben rengetegszer el is mondják a hallgatóknak, hogy nehogy foglalkozzatok kliensekkel. Szerintem ez egy óriási nagy probléma, és a hallgatókkal szemben ez egy nagyon nagy igazságtalanság, mert az 5 év alatt bőven meg lehetne tanítani a szakmát.
Igen, és nekik még rá kell húzniuk legalább ugyanannyit, hogy...
Igen, viszont önköltséges, ezt az állam már nem fizeti.
Ha innen nézzük, akkor viszont lehet, hogy nem olyan nagy baj, hogy mondjuk 30-as évai elején jár, mire készhez kaphat konkrét eseteket.
Ez fölmerül szakmai körökben is, fölmerül érvként. Én nem feltétlenül érzem ezt igaznak. Én azt gondolom, azt vallom, hogy ahhoz, hogy valaki jó szakember legyen, ahhoz egyrészt kell egy jó képzettség, másrészt kell egy olyan személyes beállítódás, hogy ő tényleg kíváncsi, tud kapcsolódni az emberekhez, bizalmat ébreszt, megnyílnak neki. Ez részben adottság, részben tanulható, és harmadrészt el kell rontani egy csomó terápiát a szakmád elején, amiből aztán elég önreflexióval tanulsz, hogy később valóban jó szakember lesz, és ezt meg lehet csinálni 25 évesen is, meg 48 évesen is, mert aki ugye szokták az élettapasztalatot hozni, hogy a több élettapasztalat ugye magasabb életkorral együtt jár, és hogy majd akkor abból fog tudni segíteni, de nagyon sokszor nem a saját élettapasztalatunkból tudunk közvetlenül segíteni, mert az egy ember egy életének az egy tapasztalata, meg annak a néhánynak, akivel találkozunk az utunk során, miközben egy terápiás helyzetben annak a sokszorosával fogsz találkozni, és legalábbis nekem ez volt az élményem, hogy úgy szépen lassan, ahogy hasonló helyzetek, hasonló problémák jönnek egymáshoz képest hasonlók, úgy egyre inkább értem a különböző szereplőket, egyre inkább rájuk tudok hangolódni. És ez szerintem életkortól függetlenül így van, ez sokkal inkább attól függ, hogy mennyire vagy önreflexív, és adott esetben elviszed a szupervízióba a neked problémás eseteket, és ott kapsz-e olyan külső rálátást a te munkádra, amit esetleg te pont a beszűkültséged miatt nem vennél észre magadon. Tehát, hogy valahogy így tud valaki egy jó segítővé válni, egy hiteles segítővé válni, szerintem. És a segítővé válásnak magában a képzésben is fontos eleme, akármit tanul valaki, hogy önismeretbe menjen. Ez általában csoportos, de van, ahol egyéni önismeretet kérnek.
Akkor sokkal fontosabb lenne talán már a kiválasztásnál azt mérlegelni, hogy ki alkalmas. Lehetne ezt egyáltalán mérlegelni?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ez pont fölvetődött ugyanezen a beszélgetésen, amit idéztem ezen a szakmain. Ott többen meggyőzően érveltek amellett, hogy nem lehet kiválasztani jól az elején, mert nem tudjuk, hogy hova fog változni. Nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, mi lesz vele az alatt, az út alatt, amíg ő egyébként segítő szakemberré képződik. A vége fele már lehet azt mondani, hogy vagy már a közepe fele is, hogy te valószínűleg itt nem fogsz tudni eredményesen dolgozni, segíteni nem fogsz tudni embereknek. De az elején nem tudjuk ezt kiszűrni.
Máté itt a szakmai hitelességet és az őszintességet ugye hozza be, mint nagyon fontos szempontot szembe a képmutatással, vagy pláne az álszentséggel. És bocsánat, hogy az orvosokhoz térek vissza példának, de azért, mert mondjuk egy tüdőgyógyász ugye tényleg felölti a köpenyét, és ismeri a diagnosztikai módszereket, és egy pontos diagnózist fel tud rajzolni, ő ettől szakmailag hiteles. Ha utána kimegy a vizsgálóba, és rágyújt egy cigarettára, és mondjuk ugyanez a beteg meglátja, hogy hát doktor úr, de hát maga is dohányzik, akkor a kérdés, hogy ez hitelteleníti-e? Én azt gondolom, hogy akkor válik álszenté, hogyha zavarában, nem tudom, eldugja a cigarettáját, és azt mondja, hogy hát én nem is dohányzom, ez csak egy barátom adta a kezembe, és itt fogom neki, vagy valami. Hanem hogyha azt mondja, hogy hát igen, tisztában vagyok ennek a káros hatásaival, de magam is ennek a szenvedélynek hódolok, és akkor esetleg belemegy abba a beszélgetésbe, hogy ő annak ellenére, hogy tudja ennek a káros hatásait, miért is miért vállalja, vagy miért nem tud ennek ellenállni, és ez nem gondolom, hogy gyengíteni. Ettől ő még szakmailag abban a szerepben egyébként tökéletesen meg is tudja állni a helyét. Tehát vallom is hiszem azt, hogy ezek a szerepek, amelyeket föl kell, hogy vegyünk, akár társadalmilag, akár foglalkozásunknál fogva, addig érvényesek, amíg abban a kontextusban azt a szerepet megjelenítjük, és ne felejtsük el, amit korábbi adások százaiban elmondtunk, hogy az embernek nem egy szerepe van, hanem nagyon sok szerepe van. És az az orvos, ha kilép a rendelőből, és leteszi a fehér köpenyt, onnantól kezdve már nem kell, hogy az orvos szerepébe ragadjon, ő onnantól kezdve egy dohányos szerepébe is lehet, és bármilyen furcsa, ez egy szerep konfliktus, valószínűleg magában is, inkább ez a nagyobb kérdés, hogy ő magában hogy dolgozza föl ennek a két szerepnek a konfliktusát.
Jól érzékelem, ugye, hogy nem magáról beszélt Bence, hogy ő hogy van ezzel a kérdéssel?
Én nem dohányzom.
Tehát hát de nem, a hipokráciában.
Ja. Hát én ezt például ott élem meg, hogy én buddhista tanító vagyok. Az emberek fejében ez a fogalom, ez gyakran azonosul, hogy a buddhista szerzetessel. Na most a fogalmak tisztázása végét, ugye én egyrészt nős vagyok, másrészt gyerekeim vannak, és nem élek szerzetes életet. Tehát az, hogy valaki buddhista tanító legyen, nem kell, hogy szerzetesi fogadalmak szerint éljen. Természetesen minden buddhista szerzetes nagy valószínűséggel, ha csak nem remete, például tanít is, és akkor ilyen értelemben buddhista tanító. Mindig elmondom, hogy hát igen, van egy tanítói szerep, amikor ebbe belelépek, akkor nyilván szerepnek megfelelően tudok viselkedni, de egyébként végtelen sok egyéb szerepem is van, amikor még nem ebben a minőségben viselkedem, vagy nem ebben a minőségben szerepelek. Nyilván igyekszem azok az alapelvek szerint élni, amelyeket ez a vallás diktál, de Buddha tanításaival tudok egyetérni, hogy erre törekedni lehet fáradtatlanul, de nem biztos, hogy minden helyzetben képes az ember ezt gyakorolni. Tehát ilyen értelemben a buddhizmus ebben biztos, hogy megengedőbb, és azt mondja, hogy a törekvés, ez egy szándéketika, igazán fontos, azzal tisztában léve, hogy nem minden szándék vezet aztán ugye olyan következményekhez, amelyeknek tényleg aztán jó a visszahatása. Hát lehet ezzel folyamatosan fejlődni, és a szerepeinkből, és ezekből a tévedésünkből, hogy a Máté is mondja, az hitelesít bennünket, hogy ezekből tanulunk, és ezáltal megpróbálunk változni, és jobbak lenni.
Bizonyára ezen az úton tettél néhány megfigyelést, tapasztalást önmagaddal kapcsolatban is, tehát hogy a törekvés az igenis visszahat. Te magad is változol változtatásokat, nem?
Hogyne. Miért kell megérni például egy tanácsadói szerepbe, hogyha valaki segítő foglalkozású akar lenni, akkor ismeri a saját kompetencia határait, hogy mi az, amiben még hiteles, és mi az esetleg, ami már a kompetencia határain kívül. Ez minden foglalkozással így van, és minden tanítással is, hogy tudom még azt, hogy mi az, amiben én akár saját tapasztalataim alapján, akár saját élményekre alapozva tudok valamit mondani, vagy azt mondani, hogy erről nincs tapasztalatom, de például tudok idézni mások tapasztalatait, vagy más tanítóknak a gondolatait, vagy a szentírásokból, vagy olyan hitelesített forrásokból, amelyek mások számára ehhez a tradícióhoz kötődnek, de ez nem azt jelenti, hogy ezeket én maradéktalanul meg tudom valósítani. És itt jön az idealizált kép, az ideális politikus, soha nem hazudik, mindig igazat mond, mindig a nép barátja, mindig a közjavára törekszik, és tényleg vannak ilyen idealizált elképzeléseink. Ugyanez igaz a vallási tanítókra, ugyanez igaz orvosokra, jogászokra, általában az értelmiségi foglalkozásokat nagyon szeretjük idealizált formában elképzelni. A felnőtté válásnak talán egy ilyen fontos része az is, hogy ezeket az ideálokat le lehessen rombolni, vagy föl lehessen ismerni, hogy úristen, az, akit én egy ilyen idealizált személynek képzeltem el, az mégsem teljesen az. Ettől nem ő válik hiteltelenné. Maga az a kép, amit alkottunk róla, az volt nem hiteles, nem a személy.
Azért a személy is tehet azért, hogy olyan képet alkossanak róla, tehát van, aki rájátszik, aki maga is hipokrita.
Na, ezt jól mondod, a szerepjátszás és a rájátszás az nem ugyanaz. Hát sajnos az a baj, hogy a legtöbb politikus túljátsza a szerepét, rosszul játsza a szerepét, mert elfelejt közben ember maradni, és valami olyat próbál reprezentálni, ami nagyobb, mint ő maga.
Sok esetben ez is oda-vissza játék, tehát kölcsönhatásban működik, tehát hogyha a tömeg meglátja benne a messiást, akkor ő is hajlamosabb elhinni magáról, hogy esetleg küldetése van, amit csak és ő is kizárólag ő valósíthat meg. Akkor most én jönnék valamiféle hitelességi önvallomással? Hát egy nagy kérdés, az újságíró szakmában ez egy fundamentális kérdés. És ezzel én nagyon fiatalon szembesültem még a pályám elején, amikor politikai újságírónak indultam volna a Magyar Rádióban. Mivel sohasem lehetünk a tudás birtokában, főleg, hogyha a közélet, a politika sarába mártózunk meg naponta, folyamatos kétségeket és kérdőjeleket ébresztett bennem mindaz, amit hallottam, láttam magam körül. Tehát én nagyon hamar azt éreztem, hogy ez nem tud éppen ezért az én utam lenni, és amilyen hamar lehet, átigazoltam egy másik vágányra az újságíráson belül, pedig a közélet kérdései mindig érdekeltek és foglalkoztattak, de nagyon hamar elengedtem ezt az irányt. Pont azért, mert a megtévesztettség, a megtéveszthetőség esélye mindig ott van. És bár igaz, hogy egy újságírónak távolságot kell tartani, de akkor is önmagában már egy irányított helyzet az, amit én a közelé tárok. Hiszen szelektálnom kell, hiszen mindenről nem lehet egyszerre beszélni egy téma kapcsán. És hogy mit hozok elő, az azért szerkesztési kérdés. És kardinális ügyekben ezzel nem jó játszani, vagy főleg nem visszaélni, akkor sem, hogyha én nem akarok visszaélni. De mivel nem vagyok az összes információ birtokában, nincs kellő rálátásom, ezért nagyon könnyen tévedhetek, és ez a hitelesség rovására megy. Szóval ez nekem kényelmetlen volt a legeslegelején, amikor még igazán zöldfülű volt már akkor is. Azóta ez csak megerősödött bennem.
Itt két gondolat jutott eszembe arról, amit mondasz. Az egyik, hogy amikor találkozunk egy szerepelvárással, akkor mindig ott van a kérdés, hogy mit csináljak. Próbáljak megfelelni, én alakuljak a szerephez, idomuljak hozzá, de az valószínűleg egy belső ellentmondással fog, egy belső feszültséggel fog együtt járni. Vagy maradjak hiteles, és akkor áthágjam a szerepnek a határait, amit az ránk oszt.
De amikor nincsen kellő információ, nincsenek eszközeid a hitelességed megőrzése érdekében, akkor ez ugyanolyan feszültséget támaszt.
Képzeld el, milyen lenne egy politikai újságíró, aki ezt bemondaná.
Igen, nekem is ez jut eszembe, hogy ez az egyik legnehezebb pálya, amit te választottál, mert pont a politikai újságírás, vagy egyáltalán a politológia, azért az valami igazodást igényel. Tehát valahol el kell köteleződni, mert csak annak a tükrében, vagy ahhoz viszonyítva lehet hát reflektálni.
Hát nyilván elvek mellett el lehet köteleződni azért, de szóval az azért egy nagyon ingoványos talaj, ebben maradhatunk, azt hiszem. Az pedig, hogy az ember általában, és most a hétköznapokra térjünk vissza, mert a hétköznapi hipokráciáról akarunk beszélni ebben a mostani első adásban, mert ennek a témának is két részt szentelünk. Még mindig az önvallomások részénél maradva, van egy belső ellenállás, nem tudok beállni valami mellé, amivel nem vagyok azonos, vagy nem értek egyet. És ez nagyon sok esetben egy hátrányos tulajdonságám, mert sok minden nem így működik. És ezzel együtt a mai napig fontosnak érzem, hogy tetten érjem a saját működésemet, és akkor már mindjárt beszéljünk is erről, hogy lehet ezt a dolgot tetten érni, hiszen olyan könnyen csapjuk be saját magunkat, olyan könnyen csábulunk el a vágyaink, a reményeink irányába, hogy folyamatos éberséget kell tanúsítani, hogyha meg akarjuk őrizni a hitelességünket önmagunk előtt.
A buddhizmus egyik alap gondolata, hogy tényleg ugye a világunkban a szenvedést azt olyan alap erők okozzák, mint a tudatlanság és a túlzott vágyakozás és az indulatosság, mint három gyökérok. Erről beszéltünk, és hát persze az ember azzal a nagy törekvéssel és szándékkal indul neki, mondjuk a buddhista tanítás követésének, hogy ő soha nem lesz indulatos, nem fogják a túlzott vágyai elragadni, és igyekszik mindig a bölcsbelátás tükrében cselekedni. Hát nyilván millió egy olyan helyzet van, ahol én ezt nem tudtam megvalósítani, és ahol igenis elragadnak az indulatok, vagy a vágyak, hogy egyszerűen nem jól látom át a dolgokat, és ezért rosszul cselekszem. Na de ez nem von le magának az ideológiának, vagy a vallásnak a tanításából, azokból az alapigazságokból, amik ezek mögött vannak. És ezt csak azért hozom föl, mert ettől még maga, még egyszer a buddhizmus alaptanítása, hogy ezek a dolgok szülik a szenvedést, ez teljesen igaz, független attól, hogy én tudok-e ilyen indulatmentes, vagy haragmentes, vagy vágyakozástól mentes lenni, vagy nem. És úgy gondolom, hogy ez a politikára is igaz, és a politikai újságírásra is. Mert mondod, hogy nehéz szétválasztanod a hitelesség szempontjából, hogy néha dolgozik benned a személy, aki egyféleképpen gondolja, másfél mégis pártatlannak és semlegesnek kéne lennünk.
Politikai újságíró nem vagyok, ugye szerencsére ez a pályámon nem dolgozik, de az élet egyéb területein, hát hogyne?
Hát hogyne. Én a gyakorlati életemben azt találtam, hogy ezeket szét kell tudni választani. Tehát azt lehet mondani, hogy igen, vagyok egyrészt én, aki törekszem ezeknek a ideáloknak a megvalósítására a saját életemben, de ez nem azt jelenti, hogy maradéktalan eleget tudok nekik tenni, és ahogy mondod, az éberség kell hozzá, tetten érem-e magamat abban a helyzetben, hogy igen, igen, itt most nem azok szerint viselkedem, vagy nem úgy cselekszem, ahogy ezt lehetne. Az álszent lenne, ha én azt állítanám, hogy maradéktalan és minden helyzetben meg tudok ezeknek az ideáknak felelni. Én azt gondolom, hogy attól vagyok hiteles, hogy én ezt nyíltan és őszintén fel tudom vállalni, hogy hát itt most nem úgy cselekedettem, ahogyan kellett volna.
És amikor érzed, hogy visszavágyad, vinne a vágyat, hiszen nem vagy tökéletes, ahogy egyikünk sem, de már rálátsz, hogy itt most nem kellene, hogy vigyen, mert hiszen tetten érem magam és éber vagyok, na akkor mi van?
Például észreveszem magamon az indulatot vagy a haragot, és tényleg felismerem, hogy indulatos és haragos vagyok, vagy meg tudom fékezni, vagy nem. Tehát mert ezt az a baj általában szerintem, hogy aki ugye nem tudja féken tartani az indulatokat, meg a haragot, az nem jó dolgába teszi ezt. Ez nem egy szabad választás. Nem azért teszi ezt, mert ő egyébként képes lenne rá, csak nem így dönt, hanem azért, mert képtelen.
Te már tudsz dönteni?
A tudatos reflexió, igen, az ott van, de amikor adott esetben egy harag engem is előn, nem biztos, hogy ott abban a pillanatban én véget tudok ennek. Ez olyan, mint amikor valaki tényleg nagy sebességgel és rálép a fékre. Hát szépen lelassul, de azért az nem rögtön is azonnal megáll. Tehát ennek van egy fékútja.
Ugye? Na de hát hogy lehet, hogy egy buddhistát úgy elragadnak az indulatai, hogy nagy féktávolság kell a megálláshoz?
Hát vannak nagy indulatok, amik ez
miért vannak nagy indulatok? Hát ez egy kibillent állapot, ennyire?
Abszolút, így.
Én magamban ezt úgy döntöttem el, úgy oldottam föl, hogy én mindig azt képviselem, amit gondolok. És nem érdekel, ilyen értem, mit gondol erről a másik, és azt szoktam tapasztalni, hogy ez nagyon felszabadítólag hat rengeteg emberre. Tehát mondjuk kimondok egy olyasmit, hogy a hosszantartó monogám párkapcsolatnak a hosszantartó része, az, hogy kötődjünk valakihez, az nagyon is az emberi természet sajátja, de a hosszantartó monogámia az egy kulturális termék, és rengeteg ember küzd vele, hogy ennek meg tudjon felelni, és többnyire nem felelnek meg, hogy nagyon tipikus dolog, hogy hűtlenek, akkor nagyon sok ember így megkönnyebbül, hogy fú, akkor nem csak én vagyok valami amorális, beteg, bűnös, nem tudom milyen ember, hogy a én párkapcsolatomban is ez megtörtént egyik, másik, mindkét oldalról mondjuk. Ugye a harag, én nem vagyok buddhista, és én úgy vagyok vele, hogy a harag az egy nagyon erős, rengeteg energiával átitatott érzés, használjuk ezt az energiát. Nem elfolytani kell megtanulni, hanem használni kell megtanulni.
Például?
Ugye ha haragszom, akkor az legtöbbször olyan helyzetben fordul elő, ha azt érzem, hogy valaki akadályoztat, vagy pedig valaki átlépte a határaimat. És akkor mind a két esetben a másik felé szükségessé szokott válni egy határhúzási cselekedet. Ez nagyon sok módon megnyilvánulhat. Úgy is, amitől holnap is a tükörbe tudok még nézni, mondjuk fölemelem a hangomat, az nekem simán belefér, meg úgy is, amitől nem tudok holnap tükörbe nézni, mondjuk leköpöm vagy megverem a másikat, az nekem nem fér bele. De ezt, amikor éppen nem vagyok haragos, akkor amúgy tisztázhatom magamban, és kiválaszthatom, hogy mik azok a módjai a harag kimutatásnak, amik nekem rendben vannak, a másiknak föltűnik, lehetőség szerint arányos azzal a tettel, amire én reagálok, és nem ütközik a BTK-ba.
Miért vagyunk álszentek? Akkor menjünk vissza a gyökerekhez. Miért alakult ez? Honnan jött? Hogy működik?
Ugye az, hogy az ember nagy tömegben együttműködni képes legyen, az csak úgy képzelhető el, hogyha vannak nagy közös hiedelmeink, narratíváink, ilyenek a vallások, a nemzetállamok, az ideológiák. Ha ezeket axiómaként kezdjük kezelni, tényekként kezdjük kezelni ezeket a társas állításokat, hogy nem tudom, alapvető emberi jogok azok mindig is voltak, vannak és lesznek, akármennyire is pozitív ez a gondolat, de ez nem igaz axiómaszerűen. Nem ugyanazok voltak az alapvető emberi jogok minden korban és kultúrában, mint hogy ma sem. Viszont ha ezeket elkezdjük axiómaként, tehát megkérdőjelezhetetlen igazságként tekinteni, akkor abból szinte egyenesen fog következni az álszentség egy ponton, amikor eltér ettől a gyakorlat, és mi mégis az elvet hangoztatjuk, hogy már pedig így kell működni, és aki nem ez szerint működik, azt én morális alapon elítélem. Ugye ezzel azt nyerem én, hogy egyrészt leegyszerűsítik a világ, lesz egy világmagyarázatom. Másrészt ez segít szocializálni, lesz egy kultúrkör, ahova tartozom, és tudom, hogy ott minek kellene megfelelni ahhoz, hogy én abba tartozhassak. Ez mindjárt célt is ad nekem, hogyha én fejlődni szeretnék, akkor milyen irányba fejlődjek a mi társadalmunkban, a mi kultúrkörünkben, mi a kívánatos fejlődési irány? Mondjuk, hogy nem tudom, legyek ilyen sportoló, vagy hogy legyek profi betörő. Más kultúrkörben más-más lehet a cél. Illetve ez egy biztonságot is ad, egy biztonságérzetet, mert fogódzó, ahogy Bence utaltál már rá jó pár perccel ezelőtt, hogy fú, akkor tudom, mi a normális, tudom, kik a normáliség, és akkor vannak mások, akik a nem normáliség, de mi a normáliség vagyunk, mi természetesen oda tartozunk, és a jelenlévők ugye mindig kivételek szokták mondani az előadók, amikor ilyen érzékenyebb témákról beszélnek, mert nyilván nem azok. Szóval, hogy ennyi előnye van ennek, plusz, ugye más emberek, az meg az ára, ugye más emberekben, vagy éppen bennünk, hogyha nem felelünk meg egy normának, akkor emiatt tud bűntudat, szégyenérzet erősebb esetben kiváltódni, félelem, hogy nehogy lebukjunk, és ezzel rá lehet venni egymást arra, hogy legalábbis a viselkedés szintjén megfeleljünk valamilyen elvárásnak, amivel adott esetben nem értünk egyet. Attitűdváltozáshoz nem vezet, de viselkedésváltozás legalábbis rövid távon lehet így elérni, és így lehet manipulálni egymást nagyobb közösségekben.
És miért alakult ez így? Tehát mi volt ennek a szükségszerűsége, hogy ez megerősödjön, és a mindennapjaink része legyen, maradjon évszázadok, évezredek óta? A csoportban létezés az előnye?
Így van. Egy csoportidentitást ad. Ez nagyon-nagyon fontos szükségletünk, hogy tartozzunk valahová. Ugye a szabadságigény mellett a másik nagyon erős igényünk, az még a biztonságigénye, valahova a tartozás igénye. A kettő, ezt többször is ragoztuk már, hogy egymással szembe tud kerülni nagyon-nagyon könnyen. Ez volt az egyik haszna. A másik haszna pedig, hogy a társadalom csúcsán állók számára így sokkal könnyebben irányíthatóak az emberek.
Tehát ez egy evolúciós vonásunk tulajdonképpen?
Az evolúciós vonás ebből az, hogy tudunk plasztikusan kommunikálni, nagyon sok mindent ki tudunk fejezni, és hogy képesek vagyunk elképzelni olyan dolgokat, amik kézzelfoghatóan nincsenek jelen. A nemzet az soha nem egy kézzelfogható dolog, vagy a vallás az soha nem egy kézzelfogható dolog, jellemzően Isten sem az. Ez az evolúciós része, a többi az már inkább kulturális evolúciós haszon, és ugye ezek a normák, ezek a ideálok, ezek tulajdonképpen egy igazságos világképét is föl tudják elénk festeni. Tehát ha elhisszük, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel, akkor ez egy igazságos világ. Akkor csak a bűnösöket meg kell büntetni, a deviánsokat meg kell gyógyítani, vagy megregulázni, a tudatlanokat föl kell világosítani, de ez egy jól működő rendszerben élünk.
Igen, de közben az ára meg borzasztó nagy, hiszen a meghasonlás, hiszen hosszú távon a boldogtalanság.
Itt jön az a fajta megfelelési kényszer, amit az utópiák kapcsán mi már tárgyaltunk. Nyilván mindenki, aki utópiákba gondolkodik, az Máté normának hívta, de igazából ideálokról van itt szó, megalkotja az ideális eszményi államot, és ezen belül az eszményi polgárt, az eszményi vezetőt, az eszményi katonát, az eszményi tanárt, stb. Hát, hogyha valaki ezt túl komolyan veszi, és ezeknek az ideáloknak próbál maradéktalanul megfelelni, lesz egy pont, ahol ez már megvalósíthatatlan. De attól, hogy van nekünk egy Dávid szobrunk, ha minden férfi úgy szeretne kinézni, ahogyan ott megfaragták ezt a férfit, de most ehhez mérni magunkat, vagy úgy tenni, mintha mi Dáviddok lennénk, hát ezt a szépségipar meg is teszi, hogy átszabja az emberek testét, hogy minél inkább ezekhez az idealizált képekhez hasonlítson. Ez képmutatás, vagy vágyakozás? Ez már álszentség, ha valaki például plasztikai műtét alá, vagy meg teszi ki magát, és a testét próbálja megformálni? Ezek nagyon gyakorlati kérdések. És ugyanez igaz egyébként az intellektusára, a lelkiségére, hogy vannak eszményi ideájaink, aminek meg akarunk felelni, például, hogy milyen egy lelki ember, az érzékeny, empatikus, értő figyelemmel fordul minden probléma felé, soha nem veszti el a türelmét, mindig mértékletes, stb. Mi van akkor, ha valaki nem tud ennek megfelelni?
Most ha hoztál be konkrét példákat, akkor néhány ilyet is nézzünk. Ilyen az élsport és az egészséges életmód. Mindannyian találkozunk vele nap, mint nap, és mégis piedesztálon marad az élsport, pedig tudjuk, hogy milyen szinten kizsigereli az emberi szervezetet. A doppingszerekről már nem is beszélve, ezer változatuk van. De önmagában az élsportolói versenylét sem normális, ahogy működnek. És mégis nézzük az olimpiát, drukkolunk csapatoknak, egyéneknek. Hát hogy van ez bennünk?
Megint az ókori görög társadalomra visszautalva, ahol ezek kialakultak, maga az olimpiai eszmény tényleg arról szólt, hogy mi lehetne, mi az emberben rejlő potenciál, hogyha azt ki tudja bontakoztatni, az atlétika, mint a versengésnek egy formája, a legkiválóbbakat vonzotta, és hogy ott meg tudja mutatni egy-egy városállam, hogy a tagjai közül képesek olimpikonokat, olimpiai győzteseket nevelni. És itt a városállamok közötti versengésnek egy nagyon komoly politikai tétje is volt, és egy nagyon komoly rangot jelentett, ha valaki ezeken az olimpiákon győzött. Mint eszmény oda lett állítva, hogy hát itt vannak az olimpikonok, lehet őket másolni, ők egy képet mutatnak. Hát ez mai napig is egyébként így van, hogy ezek az atléták, vagy a testépítők úgy vannak beállítva, mint egy követendő testkép. Na de azt mindig elfejti valaki, hogy ez egy életmód, ez egy életvitelnek a következménye, hogy nem ezt a szerepet vállalja, és nem erre teszi fel az életét, elérhetetlen és megvalósíthatatlan.
És egyáltalán nem biztos, hogy ha napi 6-8 órát edzés a testével foglalkozik, ő lesz az olimpiai bajnok.
Hát egyébként igen.
Tehát ehhez még több kell, és még több, és még több, és hogy haladunk előre a rekordok történetében, látjuk, hogy már valóban emberfeletti teljesítményekről van szó. Hát hol van ez az egészséges sporttól és életmódtól?
Hát nyilván itt a perfekcionista, maximalista eszmény annak az egyik megnyilvánulása ez, de ugyanez megvan a tudományos életben, a politikában, a művészetekben és így tovább. És mi médiafogyasztóként, ha nem vagyunk tevékenyen benne az élsportban, akkor mit látunk belőle? Versenyeket, az eredményeket, a díjátadókat, az interjúkat, a csillogást látjuk, és nem látjuk, hogy mi van-e mögött. Nem látjuk azt a napi 6-8 vagy 10 órás edzést, nem látjuk azt a tudatos kondicionálást, hogy ezek az emberek azt tanulják meg, hogy az a jó, ha fáj. Mert akkor végeztél munkát, hogy az átlag embernek, ha fáj, akkor valami baj van, azt el kell kerülni a sportoló. Hát akkor jó irányba haladok, akkor arra menjek tovább. Ha azt a normarendszert, ami a sportolók közösségében elengedhetetlen annak érdekében, hogy valóban nagy eredményeket tudjanak elérni, ha ezt a normarendszert egy hétköznapi, mondjuk iskolai közösségben alkalmaznánk, hát kihívnánk a gyermekvédelmet rájuk. Tehát, hogy annyira embertelen az a megközelítés, és én dolgozom, meg dolgoztam, meg veszek fogok is élsportolókkal, nagyon sokat kapnak is ők a sporttól, fegyelmet, nagyon nagy munkabírás, szorgalmat, amiket egyébként tudnak kamatoztatni az életük más területein is, de közben nagyon be is szűkít ez a fajta életmód, elveszi a gyerekkorodat, meg a fiatalkorodat. Nagyon sok területen, különösen ilyen szociális érintkezési területeken, a finom érzések területén óriási hátrányban vannak ők. Ha valamit mondanak nekik, ők megcsinálják, bármi legyen is az. Ha azt elhiszik, hogy aki mondja, az hiteles, és az segíteni fog. De hogy ilyen finoman magukra hangolódjanak, érzékenyek legyenek, ez ugye pont kontraproduktív lenne, mert akkor azt az esetben nem edzene olyan keményen, akkor mondjuk nem venné be a doppingszereket.
Igen, és ilyen értelemben egy hamis elitizmust erősít. Hamis vagy nem hamis? Ez egy nagy kérdés, mert voltak társadalmak, amik azt mondták, hogy na őt fogjuk normává tenni, és akkor tényleg azt mondjuk, hogy ilyen militáns nevelésbe részesítjük például az ifjúságot, vagy már gyermekkortól így neveljük, kvázi egy ilyen spártai szigorral a gyerekeinket, hogy testileg is edződjenek, lelkileg is edződjenek, és gyakorlatilag egy katonai nevelés, egy katonai államot hoz létre, és abban úgymond az idealizált emberkép már ehhez viszonyul. Ezt csak azért hozom vissza, mert ma vannak ilyen hangok, hogy ebbe az irányba kellene megint menni, hogy az ember túlérzékeny lett, hogy az érzékenység által elgyengült. Így hatnak ezek vissza ránk, és az hagyján, hogy most csak a test neveléséről szólunk, de a lelki nevelés és a szellemi oktatásnak is ugyanezek a normái aztán.
Most lehet, hogy sőt biztos, hogy nem leszek PC, de sokan még az olimpiával kapcsolatban a paralimpiát is álszentnek tartják. Mit gondoltak erről?
Bizony-bizony felmerül pont az előző kérdéshez kapcsolatban, hogyha azt mondjuk, hogy az olimpia az a testi, fizikai, átlag feletti testi teljesítőképesség versengése volt, akkor miért akarjuk ezt kiterjeszteni olyan emberekre, akik testi fogyatékkal születnek, vagy azzal élnek? Tehát maga az olimpiai eszménnyel kérdés, hogy ez összevethető-e. Nagyon érdekes 20. századig jelenség ez, ami azt mondja, hogy és mi van akkor azzal a mássággal, vagy mi van azzal a kisebbséggel, aki hát ugye születésénél fogva hátrányos helyzetű. Hogy akkor ők soha nem versenyezhetnek, vagy az ő versengésük az egy álszentség, vagy egy képmutatás, vagy pedig van ennek létjogosultsága?
Én egyértelműen azt gondolom, hogy van, hiszen ami az ő lelkükben vágyként megjelenik, a teljes emberi életről alkotott kép részeként, ahhoz ugyanúgy joguk van, sőt, hát pont ezt jelenteni a hátrányos helyzetből adódó megkülönböztetés megszűnését. Miért ne adasson meg neki ugyanaz a perfekcionizmus, ugyanaz a szorgalom, a kihívásokkal való megküzdés a saját terepén?
Abban az értelemben itt szerintem nem beszéltünk álszentségről, hogy ugye nem arról van szó, hogy fogyatékkal élő emberek az egészségesek olimpiáján indulnának, hanem az egy külön verseny. Nyilván annak, akinek a testi fogyatékkal alapvetően baja van, azt taszítja, az ő szemében ez egy angol kifejezéssel egy freak show, fura szerzetek, groteszk színháza az ő számára, de neki a fogyatékossággal van, nem azzal, hogy nekik most van olimpiájuk, vagy szépségversenyük, vagy ilyesmi. Ugye más a helyzet akkor, amikor ez egy újabb történet, amikor mondjuk trans emberek indulnak el annak a nemnek a versenyszámában, aminek ők érzik magukat. De mondjuk egy trans nő, aki férfinek született, más izomzata van, nyilván előnyből fog indulni a cisz nőkkel szemben. Az már inkább fölvet kérdéseket szerintem.
És a paralimpiára még visszatérve, hát nem ez lenne pont, bocsánat, ennek a lényege, hogy azt megmutatni, hogy annak ellenére, hogy valaki ilyen fogyatékkal él, hogy ahogy te mondod, ugyanazt a küzdelmet, ugyanazt a fajta versenyszellemet követi, mint egy kvázi testileg épp ember. Ez nem fogyaték, ez egy másság. Én természetesen azt gondolom, hogy van létjogosultsága a paralimpiának. Én azt gondolom, hogy a szellemi törekvések határozzák meg igazából az emberi élet értékét, tehát hogy valaki attól, hogy hátrányos helyzetből indul, hova jut el? Egy paralimpikonnak szinte ezerszer több akaraterőre van szüksége az, hogy ilyen szinte az egészségesekkel egyenértékű teljesítményt érjen el, tehát itt lelki értelemben az ő fejlődésük az megkérdőjelezhetetlen, és evolúciós szempontból is azt gondolom, hogy az ilyen emberek például lelki értelemben sokkal életképesebbek.
Ez egy érdekes kérdés, hogy lehet-e például viccelni a fogyatékossággal? Ugye a fogyatékos emberek azt szeretnék, hogy őket ugyanúgy kezeljék, mint mindenki mást. Én vörös hajú vagyok, engem azért ugrattak, mert vörös hajú vagyok. Ha valakinek nincs keze, akkor ha ugyanúgy kezelik, akkor őt azért fogják ugratni, mert nincsen keze. És szerintem van abban egy álszentség, amikor azt mondjuk, hogy nem, azzal nem illik viccelni.
Hát most ezt nem tudom. Mi a PC? Tehát, hogy ne sértsük meg senkit.
Hát, vagy hogy jó-e a PC?
Hát így
van. Neki személy szerint jó-e a PC?
Na de ezt lehet, hogy emberre válogatja, nem?
Természetesen.
Jó. Ami viszont mindenkit érint, nagy valószínűséggel nem csak elméleti szinten, az a hűséghűtlenség kérdése. Na, erről mindenkinek van véleménye is, és tapasztalata is, vagy így, vagy úgy.
Ha ezt az álszentséghez, vagy a képmutatáshoz akarjuk kötni, akkor az, hogy egyáltalán tagadjuk, hogy ez egy általános dolog, mert én innen indulnék neki, hogy az emberiséggel egyidős társadalmi probléma, az együttélés formái, a családnak a társadalmi intézménye. Szerintem a modern korunk még mindig azzal küzd, hogy olyan dolgok vannak összekapcsolva egymással, mint a szexualitás, és a családvállalás, vagy a gyereknevelés, és hogy mindezt egyetlen egy halmazként és egyetlen egy kalapba akarja beleerőltetni. Megint idealisztikus és utopisztikus társadalmak és eszmények elképzelése az, hogy mindez elfér egymás mellett. Tehát például a házasságon belül képzelendő el a család, azon belül a gyereknevelés, azon belül a szerelem, a szexualitás, és minden klappol, hát érdemes statisztikákat megnézni, hogy ilyen házasság valószínűleg 100-ból, ha 2. Ez szerintem a legritkábban van. Így, ha ezt feloldjuk, mint egy ilyen kényszert, mint egy hamis paradigmát, akkor az emberek egészen máshogy tudnak a családi kapcsolataikhoz is kapcsolódni, és nem vallási és ideológiai alap.
Hát feloldhatjuk, és elmondhatjuk még ezerszer, ez egészen addig működik, amíg más történetéről van szó. De abban a pillanatban, ahogy én esek bele egy ilyen helyzetbe, tök másképp működik minden.
Így van, ugye nem is olyan régen egy kliens azt kérdezte tőlem, hogy hát Máté, hát mondja már meg, hogy ez a élethosszig tartó monogám párkapcsolat, ez nem az emberi természettel megy szembe. És akkor mondtam, hogy hát részben. Mert a kötődés, hogy erre utaltam korábban ebben a beszélgetésben, az egy belső szükségletünk, az teljesen az emberi természetből fakad. Az is az emberi természetből fakad, hogy normák, hogy narratívák között éljünk, és a mi társadalmunknak a narratívája arról szól, hogy az a normális, hogyha élethosszig tartó monogám párkapcsolatokban élünk. Maga a monogámia, hogy az egy élethosszig tartson ki, az nem következik az emberi természetből, dönthetjük ezt, de ez egy munkásabb út, mint hogyha időről időre hűtlenek volnánk, vagy valami másba beleforgatnánk az ilyen fajta energiáinkat. Tehát ha vissza akarjuk hozni a szenvedélyt időről időre a kapcsolatba, abban nem segít a biológia. Az elején igen, amikor szerelmesek vagyunk, aztán amikor az elmúlik, addig voltunk igazából, mondjuk, hogy gyárilag monogámak, biológiai alapon monogámak, utána már nem. Viszont mivel ebben a kulturális közegben élünk, és az az emberi természet sajátja, hogy legyenek ilyen narratíváink, amikhez viszonyulni tudunk, ezért ha valaki elutasítja is az élethosszig tartó monogámia eszményét, attól ő is egy ilyen közösségben nőtt föl, egy ilyen közegben, egy ilyen családban nőtt valószínűleg föl, ahol ez volt a norma. És az ő rá a döntéseire mindenképpen fog hatni, legfeljebb szembe megy vele. Ez megint az emberi természet sajátja. Éppen ezért ehhez is, meg az összes többi ma említett és nem említett témához is azt mondom, hogy az a szerencsés, hogyha empátiával tudunk közelíteni. Mind akkor, hogyha mi kerülünk a szerető, mind akkor, hogyha mi kerülünk a hűtlen fél, és mind akkor, amikor kerülünk a megcsalt fél pozíciójába, vagy valamelyik szerettünk, és akkor így tudunk hozzá közelíteni.
Pont ez az a terület, vagy ez az a kérdés, ami a legintenzívebb érzelmeket mozgatja meg. Főleg, hogyha sokat tettünk bele, sokat jelentett, vagy jelent a kapcsolat, akár a körülmények, akár a múlt, akár az elképzelt jövő szempontjából, borzasztóan nehéz itt megragadni az érzelmeket, és azt mondani, hogy állj, empátia, empátia, empátia.
Az empátia nem azt jelenti, hogy megállítjuk az érzéseket, azok jöhetnek.
Hát, akkor kivel vagyok empatikus, a másikkal, vagy magammal?
Nem baj, hogyha mind a kettőnkkel. Én csak azt próbáltam ezzel mondani, hogy ha elkezdünk moralizálni ezzel szemben, hogy empatizálnánk, és azt mondjuk, hogy az a disznó, az a rüfke, akkor ezzel biztosan nem fogunk segíteni sem magunknak, sem másiknak. Pillanatnyilag lehet, hogy igen, hogy a haragunkat így meg tudjuk fogalmazni, de hogyha ebbe ragadunk bele, és azt mondjuk, hogy ezzel ő tönkretette azért életemet, és akkor nem tudom, én már soha többet nem bízok a nőkbe, vagy a férfiakba, hát az már rajtad múlik.
Tehát az rendben van, hogy hirtelen támadt érzelmeinket, sérelmeinket megéljük és kifejezzük, persze. És az is rendben van, hogyha erről másnap másképp gondolkodunk?
Aztán másnap nem fogunk erről másképp gondolkodni, ez egy ennél sokkal lassabb és hosszabb és fájdalmasabb folyamat. De hogyha itt egy empatikus megközelítés van, hogy megpróbálom megérteni magamat, megpróbálom megérteni a másikat, nem elítélni akarom, hanem megérteni akarom, akkor általában jobb fajta megoldásokra tudunk jutni, mintha csak ítélkeznénk egymás fölött.
És az elvesztett bizalom kérdése visszahozható, vagy kell azon dolgozni, hogy visszahozzam, vagy elég ezt a bizalmat majd egy következő kapcsolatba helyezni, ami még tiszta lappal indul?
Hát ugye az az alapkérdés, hogy a hűtlenség, illetve annak a kiderülése kapcsán együtt akarnak-e maradni, vagy nem. Ha nem akarnak, akkor nyilván nem kell a bizalmon dolgozni, hiszen nincs már tovább közös út. Hogyha akarják közösen folytatni, akkor igen, akkor kell rajta dolgozni. Visszahozható, nem könnyen, sokkal könnyebb elveszíteni nyilván, mint visszaépíteni. Mindenképpen egy munkás folyamat ez.
Azért itt a csoportnormáknak a nyomása az kikerülhetetlen, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen párkapcsolat azért válik álszenté, és nem tudnak nyíltan és őszintén erről beszélni, mert maga a gondolat is, hogy ilyen előfordulhat egy házasságon belül, tabu. És itt jön akkor a hitelesség, az, hogy egyáltalán tud erről az ember beszélni. Tehát az, hogy ez egy valós probléma, hogy ez egy tényleg fennálló helyzet, mert hogy ez a holtomiglan, holtodiglan tartó hűség, amibre fogadkozik mindenki, a legjobb szándéka szerint, hogy amikor valaki tetten éri magát, hogy még csak gondolatban, eljut oda egy gondolatra, hogy mi lenne, ha ott megéli azt a fajta hiányt, hogy hát már elgondolkoztam egyáltalán ezen, hogy nekem ebbe a kapcsolatba kell maradnom, vagy hogy hiányérzetekkel küzdök, bemerjen magának hallani. Mert én ebbe látom az álszentségnek és a hipokrata viselkedésnek a gyökerét, hogy még a gondolat felismerését sem meri bevallani magának, mondjuk az egyik fél vagy a másik fél, mert a mi családunkban ilyen nem fordulhat elő. A mi értékrendünkben ez nem fér bele, mert hiszen, nem tudom, és általában, bocsánat, ha úgy tűnik, hogy én most pálcát török mondjuk egy tradicionalista, mondjuk keresztény neveltetés felett, mert nem gondolom, hogy minden keresztény család így működik, de ott például ez a gondolat és bűnös gondolatnak számít, és hogyha valaki ilyen gondolatokkal találkozik, akkor már úgy érzi, hogy ez valami ördögi kísértés, ez valamiféle bűnös gondolat, amit helyből ki kell verni a fejéből, szembesülni se lehet, és legfeljebb a gyontató papjával beszélni.
Az a furcsa, hogy mindezekre a felismerésekre, erre az empátia képességre vagy készségre eljutni, ehhez meg kell élni a szenvedést, meg kell írni ezeket a fájdalmakat. Ezt a rózsaszín lányszobából vagy baráti beszélgetések sorozatából nem lehet levezetni. Igazából felkészülni sem lehet rá.
Nem kimondottan. Én azt gondolom, hogy a romantikus irodalom az nagyon sokat tett annak érdekében, hogy irreális elvárásaink legyenek a párkapcsolatokkal kapcsolatban. Nem szokták nagyon sokan tudni, akik hozzám eljönnek, hogy az normális, hogy időnként érzelmileg eltávolodnak egymástól. Az normális, hogyha megkérdőjelezik az elköteleződésüket, mert amire ők elköteleződtek, mondjuk 5 éve teljesen másmilyen volt ez a kapcsolat, hát azt most is aláírnám, de most ez már nem olyan. Hogy te nem vagy olyan, hogy én nem vagyok olyan, hogy mi nem működünk már úgy. És itt nem az a kérdés, hogy ilyen lesz-e, mert ilyen minden kapcsolatban lesz, hanem az, hogy mit kezdünk ezzel. Ugye azért fontos például az empátia, mert akkor megérthetjük, hogy ebben a párkapcsolatban az a fél, aki hűtlen volt, és a hűtlenségért maximálisan ő a felelős, de hogy mi volt az alaphelyzet, amire neki ez volt a válasza. Miért lépett félre? Neki kötődési problémái vannak, ez egy egyéni probléma, amit minden kapcsolatában mindig csinál, mert ő így kompenzál, vagy a mi kapcsolatunkban történt valami, és erre volt ez egy válasz.
Nagyon nem mindegy. Szóval meg kell írni erre is, együtt kell élni az álszentséggel, mert ez volt, van és marad az életünkben, tehát érdemes folytatnunk, hogy milyen formában költözi még be a hétköznapjainkba, és az elveinkbe, a nagy politikába, ilyen módon a történelem láncolatába. Ezzel folytatjuk a következő alkalommal. Mára köszönöm szépen Maier Máténak és Tarbence Lászlónak. Segítségemre volt Túri Luji és Horváth Ádám. Hallgatóinktól búcsúzom, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.